alapján ez a kérdés fogadalmat, illetve elvégzés a rituális szertartás, akkor az Úr még ebben az életében minden áldást megad neki, amire csak vágyik. Arra a feleségre, aki végrehajtja ezt a rituális szertartást, kétségtelenül szerencse, gazdagság, fiúgyermek, hosszú életű férj, hírnév és jó otthon vár. Sira Prabhupád magyarázata. Ha egy nem hosszú ideig él a férjével, Bengálban még ma is nagyon szerencsésnek tartják. A nők általában jó férjre, jó gyermekekre, szép otthonra, jó létre, gazdagságra és hasonlókra vágynak. Ez a vers elmondja, hogy a nő megkapja a kívánatos áldásokat, ahogyan a férfi is minden áldást megkap az Istenség legfelsőbb személyiségétől. Ezt a oratát közvetve tehát a Krisna tudatú férfi és nő, hogy követve tehát a Krisna tudatú férfi és nő boldog lesz az anyagi világban, és mivel a Krisna tudatúak a lelki világba jutnak. Még sok vers. Ez a fejezet a Pumszavata ritust írja le, és Parikshit Maharaj kérdésével kezdődik. Kedves Uram, beszéltél nekem a Pumszavata fogadalomról. Szeretnék erről részletesen hallani, mert látom, hogy a fogadalom betartásával az ember elégedetté teheti a legfelsőbb urat, Vishnut. Itt Parikshit király tehát azért kérdezett erről a fogadalomról, mert az előző történetből kiderült, hogy a legfelsőbb úr elégedett volt a felajánlásokkal, és Parikshit Maharaj baktához híven mindig érdeklődik az olyan dolgok iránt, amik elégedetté tudják tenni Krisnát. Itt olyan dolgokat olvashatunk, amik úgy néznek ki, mint valamilyen anyagi áldás. Azt mondja, hogy aki betartja ezt a fogadalmat, az Úr még ebben az életében minden áldást megad neki, amire csak vágyik. Arra a feleségre, aki végrehajtja ezt a rituális szertartást, kétségtelenül szerencse, gazdagság, fiúgyermek, hosszú életű férj, hírnév és jó otthon vár. Úgy néznek ki, hogy ezek anyagi dolgok, és kösebb azért is adta a feleségének, mert neki anyagi vágyai voltak, de nem egyszerűen anyagi vágyai, hanem bűnös vágyai. Ugye arra akarta a szertartásokból fakadó áldást használni, hogy elpusztítsa az áldásnak az erejével Indrát. És Kassyapának az volt a terve, hogy valamilyen olyan gyakorlatot ad a feleségének, ami meg fogja változtatni az ő bűnös szándékát. Nem tudott mit csinálni, mert már szabályt adta, hogy bármi is legyen a vágya, Vitinek, akkor teljesíteni fogja ezt a vágyat. Úgyhogy brámanaként tartania kellett magát a szavához, de brámanaként okos is volt. És tudta, hogy mindig vannak kiskapuk. És van egy olyan gyakorlat a védikus szertartások között, ami mindent jóra tud fordítani. Ugye erről már máshol is olvashattunk a Srimad Bhagavatamban, amikor azt mondja Sukadev Goswami, hogy akáma szarvakámová, mukshakáma udárvi, ibrina bhakti yogina, gyajita, purusampara. Hogy lehet, hogy valaki akáma, nincsen semmilyen vágya. szarvakán rengeteg anyagi vágya van, rengeteg beteljesítetlen kívánsága van. Mókse-káma. Ugyan nincsenek anyagi vágyai, de még él benne az önzés, és ennek az önzésnek az megnyilvánulása, hogy szeretne megszabadulni a szenvedéstől, ami ebben a világban tapasztalható. Ez a három dolog tulajdonképpen mindenfajta vágyat leír ebben a világban. Ugye az akáma az azt jelenti, hogy valakinek semmilyen személyes vágya nincsen. Nem élhet az ember vágyak nélkül, nem lehet valaki teljesen akáma. De a vágyai azok irányulhatnak másnak az elégedettségére, másnak a boldogságára. Ugye ehhez a legközelebb egy anya áll a fizikai világban, amikor mindent megtesz, és mindent hajlandó feláldozni a gyermekének a boldogulásáért. Aztán vannak a nyilvánvalóan önző vágyak, és vannak azok a vágyak, amik a felszabadulást irányozzák meg, amikben szintén jelen van az önzés, de már nem olyan alacsony rendű vágy, mint amikor valaki közvetlenül az érzékeinek a kielégítésére törekszik. És azt mondja a Bhagavatam, hogy Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purushamparam. Mind a háromféle embernek a Bhakti Yogát kell gyakorolnia, és vágyai azok be fognak teljesülni. Ugyanakkor azt is olvashatjuk a védikus szentírásokban, hogy Krishna nem teljesíti azokat a vágyakat, amik gondot okoznak azoknak, akik imádják őt. Mert természetszerűleg kedveli a baktáit, hogyha valaki már elkezdi őt imádni, akkor nem akarja abba jutalmazni, hogy az imádott eredményeképpen aztán még nagyobb bajba kerüljön. Úgyhogy, amikor a baktiógát ajánlja a Srimad Bhagavatam, akkor ebben az ajánlásban az is bele van kódolva, hogy ennek a baktiógának az eredményeképpen az emberben valami változás fog végbe menni, és az önző vágyai úgy fognak beteljesülni, hogy ez ne okozzon neki a későbbiekben problémát. Ugye Ditinek az volt a vágya, hogy egy gyermeke szülessen, de nem csak azért szerette volna ezt a gyermeket, mert anya szeretett volna lenni, hanem egy olyan anya szeretett volna lenni, aki bosszút áll az előző gyermekeinek a halála miatt. És ez a bosszú, ez nem túl kultúrát és magas rendű dolog. Krishna ilyen vágyakat nem teljesít, de a Kumszadon szertartás bemutatásával Diti megtisztult a vágyainak a bűnös részétől, és az a része, ami nem volt bűnös, hogy gyerekei legyenek, ez teljesült, ráadásul jó gyerekei születtek, ugye annak következtében, hogy ezt a rítust minden nap elvégezte hosszú időn keresztül. Láthatjuk, hogy mi a különbség, amikor valaki úgy cselekszik, hogy elégedetté teszi Krisnát, és amikor úgy, hogy nem. Ugye Ditinek az előző gyerekei, azok démonok voltak. Amikor ezeket a gyermekeket menzsette, akkor semmifajta ilyen transzcendens meditációt, tevékenységet nem gyakorolt, hanem csak a nagyon hirtelen támadt és zabolázottan vágyainak próbált meg engedelmeskedni. Ezzel szemben olvasva itt ezt a szertartásnak a leírását és az egész vezetési folyamatnak a leírását, azt láttuk, hogy ez hosszú időn keresztül igen önmegtartóztató életet kívánt tőle. És ez hatással volt a születendő gyermekére is. Ezután nem démonok születtek meg a méhéből. De nem csak ezt az áldást kapta meg, hanem azt is, hát egyrészt ugye Indra félt a születendő gyermektől, hiszen Ditinek az volt az előtti célja, hogy elpusztítsa őt. Szóval megpróbálta megölni ezt a gyermeket, de nem sikerült. Hiába várta 7 darabba, aztán még ők további 7 darabba a magzatot, nem pusztult el. Tehát Krisna megvédte Ditinek a fiát. Ugyanakkor az áldozati folyamatok a gyakorlása által az elméje is megtisztult, és képes volt megbocsájtani a Indrának, ugye, akit úgy gondolta, hogy Indra ellene vétkezett azzal, hogy azt merte kérni Vishnutól, hogy védje meg őt. Ugye azt a részét nem látta Diti, hogy milyen bajt okozott azáltal, hogy az ő hibájából ilyen démonikus mentalitású fiai születtek, csak azt a részét látta, hogy valahogy idehatalmának a biztosításához a fiainak meg kellett halnia. Úgyhogy végül, amikor megszületett az eredménye a vezetésének, akkor minden jól fordult. Krisna nem teljesítette a bűnös vágyát, de úgy teljesítette a vágyait, hogy mégis ő is elégedetté vált, és ez másoknak is jó volt. Szóval Indra sem pusztult el, a fia, ugye a magzata is megmaradt, és nem is csak egy fia lett, hanem 49, és az ő bűnös vágyai is megtisztultak. Szóval ez a hatása a bhakti jogának, amit itt gyakorolt Diti, és azt mondja Srila Prabhupada, hogy ez a vers elmondja, hogy a nő megkapja a kívánatos áldásokat, ahogyan a férfi is minden áldást megkap az Istenség legfelsőbb személyiségétől. És ez a végeredmény, hogy az ember mindenféle áldáshoz eljuthat azáltal, hogy elfelsőbb urat imádja. És aztán itt ír a végső áldásról Srila Prabhupada. Tehát azt mondja, hogy boldogok lesznek ebben az anyagi világban, és mivel Krisna tudatúak, a lelki világba jutnak. Az anyagi világban boldognak lenni egy elég veszélyes dolog. Mert amikor az ember boldog a világban, akkor könnyen elkezd azt gondolni, hogy ez jó hely, hiszen én itt boldog vagyok. Akkor mi a probléma? Hogyha tudod, hogy boldog lenni, akkor nincs ebben a helyen probléma, jó helyen vagyok. És kétségkívül, amiről Srila Prabhupada itt beszél, az nem olyan fajta boldogság, ami ezt a mentalitást támogatná, hiszen erről beszéltünk, hogy Krisna nem teljesíti az embernek azokat a vágyait, ami bajba sodornák őt. Szóval, hogyha valaki elkezd ragaszkodni ehhez a boldogsághoz, amit a Krisna tudatnak a gyakorlása által az anyagi világból merít, akkor problémája lesz belőle. Mindenkinek óvatosnak kell lenni, hogy ne gondolja azt, hogy az a boldogság, amit az odaadó szolgálatból merít, és az a könnyebbség, amit ez az életforma okoz, ez az anyagi körülményeknek köszönhető, és ez természetes dolog az anyagi világban. Amikor az ember elkezdi az odaadó szolgálatot gyakorolni, akkor az odaadó szolgálatnak az első szintjén a bhakti latának, az odaadó szolgálat növényének két levele fejlődik ki, a klésárni és a subhadá. A klésárni az azt jelenti, hogy a szenvedés, amit az ember állandóan tapasztal az anyagi világban, ez megszűnik, elpusztul. És ugye a legtöbb ember azt már úgy tartja, hogy hát akkor én már, ha nem szenvedek, akkor boldog vagyok. Hogyha valakinek a fejét lenyomják a víz alá, és folytogatják, és utána felengedik, és levegőhöz jut, akkor úgy gondolja, hogy hát most én levegőt tudtam venni, akkor ez már a boldogság, már a mennyország jó helyen vagyok. Ugye már nem vagyok a víz alatt. De az anyagi világban a boldogság az mind ilyen, mint amikor picit feleveszik a fejüket a víz alól, úgyhogy nem szabad ezt elfelejteni, az embernek intelligensnek kell lenni ahhoz, hogy mindig emlékezzen erre, hogy az a boldogság, amit a bhakti jogának a gyakorlásából szerez, az nem az anyagi körülményeknek köszönhető, hanem Krisnának köszönhető. Szóval ez a fejezet is arra biztat, mint minden fejezet a Srimad Bhágavatamban, hogy az ember kezdje el gyakorolni a bhakti jogát, és a bhakti jogának a gyakorlása által eléri az életnek a tökéletességét. Tifrina, bhakti jogina, jazsita, purusam, param. Szóval a legfelsőbb szemét, a paramakurusát kell odaadással imádni az embernek, ahhoz, hogy ezt az eredményt elérhesse. A jóga az tehát az gyakorlatot jelent. Az azt jelenti, hogy csinálni. Ugye Rupa Goswami is azt mondja, hogy Krisna Anusimana, hogy gyakorolni kell az odaadó szolgálatnak a gyakorlatait. Ez nem tétlenséget jelent, hanem, aktív cselekvést. A joga az mindig ezt jelenti, hogy az ember aktívan cselekszik. És Srila Prabhupada a Bhagavad Gita 6. fejezetének a 47. versében a magyarázatban azt állítja, hogy a joga az valójában bhakti jogát jelent. És a joginak az a célja, az lehet a célja, hogy elérje a bhaktit a bhakti jogában, elérje az Isten iránti odaadást a bhakti jogában. Ami azt jelenti, hogy a jogának a célja az nem anyagi. A valódi célja. Lehet, hogy a kezdeti célok azok anyagiak. Hiszen azt mondja a 4. fejezetben is, Dajva, Évá, Prédéki. Néma jogi a félisteneket imádja. Nyilvánvalóan anyagi célok miatt imádják a félisteneket, hiszen a félistenek lelki célokat nem tudnak adni az embernek. És itt is azt látjuk, hogy azért akarta gyakorolni a jogát Titi, hogy valamilyen anyagi cél, nem ráadásul még nem is van magasztos, vagy élvezetes anyagi célt érjen el, hanem tulajdonképpen egy bűnös célt akart elérni a jogának a gyakorlásával. Ugye más történeteket is olvashatunk a Srimad Bhágavatamban, amikor valaki egy bűnös célt akar elérni, avval, hogy a jogát gyakorolja. De látjuk a különbséget, hogy amikor valaki mondjuk az Úr Sivához fordul azért, vagy az Úr Brahmához fordul azért, hogy elérje a bűnös céljait, és végül megkapja azokat az áldásokat, amiket el szeretett volna élni, akkor a végén mindig nagyon pórul jár. Általában minden egyes esetben avval végződnek ezek a történetek a Srimad Bhágavatamban, hogy az illető meghal. Szóval nem egy jó dolog. És éppen ezért, hogyha az ember biztosra akar menni, akkor a legfelsőbb urat, Krisnát kell imádni. Ugye, és nem úgy haltak meg ezek a démonok, akik az Úr Sivát imádták, hogy egyszerűleg, hogy van békésen az ágyban meghaltak, hanem valaki megbüntette őket, és sokszor maga a legfelsőbb úr, az Úr Krisna büntette meg ezeket a démonokat. Szóval Srila Prabhupada azt mondja, hogy a jóga az valójában bhakti jogát jelent. És megérthetjük, hogy ennek az egyik oka az, hogy a bhakti jóga adja meg a végső eredményt, a végső célt az embernek az életében, azokat az áldásokat, amiket úgy lehet élvezni az anyagi világban, hogy utána az embernek kerüljön bajba ezeknek az áldásoknak az élvezete által. Ha megnézzük azt, hogy milyen részei vannak a jogának, azt látjuk, hogy 6 definíciója van a Bhagavad Gita-ban a jógának, amit Krishna ad. Azt mondja, és érdekes ezeknek a definícióknak az eloszlása is, a második fejezetben találhatunk 3-at, a 6. fejezetben van 2 definíció, és még a 13. fejezetben van egy definíció. Szóval a 2. fejezetben a 3 definíció, amit találunk, amikor Krishna azt mondja, hogy Samatvam Yoga Utsati. A yoga az kiegyensúlyozott egy elmeállapotot jelent. Ugye itt azt mondjuk, vagy azt mondja Srila Prabhupada a magyarázatban, hogy a nő megkapja kívánt áldásokat, ahogyan a férfi is minden áldás megkap az Istenség legfelsőbb személyiségtől. Ezt a vetet követve, tehát a Krisna tudatú férfi is boldog lesz az anyagi világban. Itt azt mondja Prabhupada, hogy boldog lesz a világban az ember. Ugye, hogyan lehet boldog? Bhagavad Gita azt mondja, hogy asántasya kutak szukam. Hogyha valaki békétlen, akkor hogyan lehetne ő boldog? A boldogsághoz egy békés elme szükségeltetik. És ugye a békének az alapja, az elmének ez a kiegyensúlyozottsága, mint a második fejezetnek a 48-as versében mond Krishna, hogy szamatvan, jóga úgysebé, ez a kiegyensúlyozottság. Aztán a következő idézet, vagy a következő definíció, amit Krishna jogára, az a joga karmak sukósala, hogy a joga a munka művészete, ugye Srila Prabhupada így fordította ezt, hogy karma sukósala, a munkának a művészete. Azért művészi munka, mert a munkának az a definíciója, a Bhagavad Gita-nak a 8. fejezetében Krishna úgy definiálja a munkát, hogy az a fajta cselekvés, aminek az eredménye az lesz, hogy az ember újabb testeket kénytelen elfogadni a jövőben. Ezt nevezik karmának. Olyan tettek, amik egy következő testnek a kifejlődését szolgálják. A munkaművészete itt azt jelenti, hogy úgy dolgozni, hogy ez a munka ez nem fejleszt ki új testeket. És az ember visszamenhet az eredeti lelki természetében a lelki világba. Ugye erről is írt itt Srila Prabhupada a magyarázatában, azt mondja, hogy és a lelki világba jutnak ez a magyarázatának az záró tagmondata, hogy a joga gyakorlásával a lelki világba fognak jutni. Aztán a következő idézett szamádáv, a családot hisz, tadá jógan, a vágyaszik. Azt mondja Krishna, hogy amikor valaki eléri a szamádit, akkor van a jógában. Itt a szamádival azonosítja a jógát, és hát a szamádi ugye a szamatvammal közös tőről fakad. A szamádi az az elme állapot, amikor már tudatnak nincsen egy rezgődés, hanem képesek vagyunk fókuszálni a meditáció tárgyára az elménket. Szóval tulajdonképpen ugyanaz, mint ez a kiegyensúlyozott elmeállapot, amiről korábban beszélt Krishna. Aztán a következő pedig az, hogy Iham szanyászam iti práhu jogantam vidhi pándula. Amit az aszketizmusnak neveznek, szanyászának, az nem más, mint joga. Azt látjuk, hogy ezt az elemét a jogának itt nem találjuk meg. Srila Prabhupada nem hangsúlyozza az aszketizmus, de hogyha megnézzük, hogy hogy is nézett ki ez a pumszavana ritus, akkor azt látjuk, hogy ez nem az érzékeknek az élvezetéről szólt, hanem arról, hogy le kell mondani a ritinek bizonyos dolgokról, szabályokhoz kötötten kell élnie, szabályokhoz kötötten kell cselekedni, ugye egy évig kellett követnie ezt a szertartást, amit egy évig folyamatosan csinálni, az már azt jelenti, hogy ott ahhoz komoly erőfeszítés szükséges. Ugye nem véletlenül, hogy ez a standardja az avatásnak, és már Sanatana Goswami ezt adja, hogy ugye már ezt mondta Lokanath Goswami is a Narottam Dász Thakurnak, amikor megközelítette őt, megközelítette őt, hogy fogadjál a lelki tanítómesterednek, és akkor az első dolga az volt, hogy hát a lelki tanítómesternek egy év, vagy fogadjál a tanítványnak, a lelki tanítómesternek egy évig tesztelni kell a tanítványt, és a tanítványnak egy évig követnie kell a lelki tanítómesternek az utasításait, hogy a lelki tanítómester megismerje, hogy a tanítvány az valóban komolyan a lelki életbe így próbált elodázni a dolgot. Szóval, hogyha valaki egy évig csinál valamit, az azt jelenti, hogy ott már egy komoly erőfeszítésről tesz tanúbizonyságot. Tehát a jogának ez az eleme is megvolt itt a Ditinek a cselekedeteiben, az aszketizmus is, még akkor is, hogyha a végső célja az nem egy aszkitához illő cél volt. Aztán a következő definíció, Dukhasam yoga, yogam yoga samitam. Azt mondja Krishna a 6. fejezetben, hogy a yoga az a szenvedéstől való mentességet jelenti. Akkor van valaki a jogának az állapotában, amikor mentes a szenvedéstől. És itt azt is látjuk, hogy erről beszél Srila Prabhupada itt a magyarázatban, hogy férfi és nő boldog lesz az anyagi világban, és mivel Krishna tudott a lelki világba jutnak. Szóval boldog lesznek az anyagi világban, azt jelenti, hogy ők mentesek lesznek a szenvedéstől. És az utolsó definíció, amit Krishna mond a 13. fejezetben, azt mondja, hogy Bhakti Abhyavicharini Etad Gyanam Iti Prokyam. Itt nem csak általában a jogáról beszél, hanem a Bhakti jogáról. Mai Chananya Yogina Bhakti Abhyavicharini. Ez a tudás. Arról beszél a 13. fejezetnek az elején, 8. verstől kezdve, hogy hogyan tehet valaki szert tudásra. És itt azt mondja, hogy mai Chananya Yogina Bhakti Abhyavicharini. Ha a Bhakti jogát gyakorlod, és kihangsúlyozza, hogy Chananya Yogina, semmi más jogát nem gyakorolsz, csak a Bhakti jogát, akkor étes gyánam, ez tudás, és agyánam, minden más itinyatá, minden más dolog az tudatlanság. Szóval Krishna kihangsúlyozza, hogy ha bármilyen más joga folyamatot gyakorolsz. Ugye ezzel alátámasztja a Sri Prabhupádnak ezt a kijelentését, amikor azt mondja, hogy a joga az valójában bhakti jogát jelent, ugye? Hogyha a joganak az egy definíciója, hogy az elvés a tudáshoz, és hogyha minden más joga a tudatlansághoz visz, vagy minden más joga még a tudatlanságnak a kategóriájába tartozik, akkor az igazi jogának, a bhakti jogának kell lennie. Szóval nem mondhatjuk azt, hogy ha valaki egy gyána jogi, karma jogi, akkor ő egy tökéletes jogi, mert még a tudatlanság valamilyen minőségben, valamilyen formában ott lesz a szívében. Hogyha egy gyána is jogotta, karma is jogotta, akkor a tudatlanság még valamilyen szinten ott lesz a szívében. Szóval azt látjuk, hogy ha megnézzük, hogy Krishna milyen definíciókat ad a jogára, és megnézzük, hogy Srila Prabhupada mit ír a bhakti jogáról, csak ennek a versnek a magyarázatában, akkor azt látjuk, hogy a bhakti joga a joga definíciójának minden elemét teljesíti, de van egy olyan elem is, amit megjelent ebben a definícióban, hogy a tudás az igazából csak a bhakti joga gyakorlása által érhető el. Ami azt jelenti, hogy a felszabadulás is csak a bhakti jogának a gyakorlás által érhető el. Hogyha valaki tudatlanságban van, akkor nem tud felszabadulni az anyagi világgal. Ugye Brahman az azt jelenti szatyam, gyánam, anuttam. Igazság, tudás és örökké valóság, végtelenség. Ez a Brahmannak a tulajdonsága. Hogyha valaki tudatlan, akkor nem tudja elérni a Brahmant. És Krishna ezt később is megerősíti a 14. fejezetben, ugye? Ezt a 13. fejezetében mondta a Bhagavad Gita-nak, hogy Mai Chananya Yogina Bhakti Abhyavicharini Etad Gyanam. Ugye a tudás az az megszakítatlan és vegyítetlen odaadó szolgálat. De amikor a következő fejezetben Krishna megkérdezi Arjunát, hogy mi a módszer, hogy hogyan tudok én megszabadulni az anyagi természetnek a kötőerői arról, akkor ugyanezt fogja válaszolni. Mámsa Yogya Bicsárina, Bhakti Yogya Szévaté, Szagunán Szanakityatán, Pramogulyája Kalpaté. Aki az osztatlan odaadó szolgálatba merül, az el fogja érni a Brahmant. Az Brahmant elérni, az azt jelenti, hogy megszabadulni az anyagi természetnek a kötőerői arról. Úgyhogy igazából Krishna semmi másról nem beszél. A tudásnak, a szabadulásnak és a boldogságnak az eszközéről, mint bhakti jogaként. Szóval bhakti joga teljesíti be az összes dolgot, és a többi része, a többi eleme a jogának, az a fejlődésnek az útja. Amikor az ember fejlődik, akkor megtanul helyesen cselekedni, megtanulja rögzíteni az elméjét, mindezeket a részeket elsajátítja, és amikor beérik a törekvése, akkor képes lesz arra, hogy felülemelkedjen az anyagi világban, és mind az anyagi világban elérhető sikert megkapja, és aztán, ami fontosabb, az igazi sikert, amit az anyagi világban az ember megkaphat, hogy jó messzire elmegy innen, és nem is emlékezik erre többet, nem visszatér a lelki világba. Jó, telt az időnk. Köszönöm szépen a figyelmet. Most megjelent a reklám helyen, megjelent a könyvem. Szia, Prabhupád! Jaj! Gondolás, hogy nem